Szeretettel köszöntöm én is a konferencia résztvevőit. A örömmel teszem azt, hogy évről évre visszatérően beszámolok arról a fejlődésről, ami a nyílt forráskódú fejlesztéseinkben történik. A mai célom az, hogy megmutassam azokat a lehetőségeket, amit az informatika tud adni abban a könyvtári együttműködésben, aminek szereplői nagyon sokrétűek. Ma három dologra fogok koncentrálni: az országos könyvtári platformra, a fólió fejlesztésekre és ennek egy moduljára, a Richerre. És ezen belül is azt nézem meg, hogy az adatmodell kialakítása, a workflow, a tetszőleges munkafolyamatok és a rendszerek flexibilis felépítése hogyan tudja támogatni azt a nagyon összetett együttműködést, amire most szükségünk van ahhoz, hogy egy 21. századi megoldást tudjunk nyújtani elsősorban a felhasználóknak, másodszorban pedig saját magunknak, könyvtárosoknak és informatikusoknak. A legfontosabb mindig az ökoszisztéma, ami körülveszi azt a környezetet, amiben mozgunk. Ez az ábra csak felvillantás, azt mutatja, amit Ritter Dávid minden évben olyan részletesen el szokott mondani, hogy hol is tartunk ma a világban. Ha visszanézünk a Network Shop elmúlt 30 évére, akkor láthatjuk, hogy hatalmas a fejlődés, és ha arra az 5 évre nézünk vissza, ami az OKP fejlesztést, illetve a fólió nyílt forráskódú fejlesztését tükrözi, akkor látjuk, hogy rengeteg dolog változott. A COVID is rettentően felerősítette azt az informatikai támogatottságot, ami a együttműködések számára elérhetővé vált, és a digitális készségek is a felhasználók és a könyvtárosok szempontjából is rettentően sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Nagyon fontos az, hogy egy olyan nagyon személyes kiszolgálásra vágynak a felhasználóink és a könyvtárosok is, amihez szoktak, és amit a mostani könyvtárrendszerek eddig még nem feltétlenül tudta kiszolgálni. Az, hogy átálljunk egy rendszerről egy másikra, maga a digitális átállás kérdése, az nem egy technológiai kérdés. Fogok idézni az Athenaeum 21 csapatnak abból a tanulmányából és munkájából, amit ennek kapcsán végzett, hiszen nagyon fontos azt látni, hogy ez az átállás legfontosabb keretrendszere az embereken, és azon a kultúrán, ahogy az emberek képesek egymással együtt dolgozni, ezen alapszik. Mivel ez egy nyílt forráskódú fejlesztés, ezért sokkal nagyobb a kihívás, mint egy kész rendszer bevezetése kapcsán. Sokkal több az az apró részlet, aminek a tisztázása azon múlik, hogy milyen módon képesek az emberek egymással kommunikálni. Néhány dolgot emelnék ki ebből a tanulmányból, mert a mi projektjeink, a Folio és az OKP és a Richer szempontjából is elsődlegesek, és figyelembe is veszi ezeket. Az emberek kapcsán azt emelném csak elsősorban ki, hogy a szolgáltatás és a felhasználóorientáltság ma már nem kérdés, abszolút erre kell koncentrálni. A kultúra minden egyes aspektusa nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a végcél a lényeg, hanem azt a jólétet, ami a változás folyamata alatt az emberekben, a fejlesztőkben, a könyvtárosokban kialakul, azt állandóan kultiválni kell. A funkciókon átívelő, tartományokon átívelő, szakterületeken átívelő együttműködés a legfontosabb, és erre vagyunk képesek most a platformok által, hogy kinyissuk azokat a kapukat, amik eddig zárva voltak. A hierarchikus döntéshozatal meghaladva egy decentralizált rendszerre van szükségünk, ahol ott történik meg a döntéshozatal, ahol a végrehajtás is. És a mi projektunkon is látszik, hogy ne sprintre számítsunk, hanem maratonra, de nagyon fontos, hogy ezt olyan emberileg átlátható és értelmezhető részekre bontsuk le, ahol meg is tudjuk ünnepelni ezeknek a sprinteknek az elérését. És számomra a legfontosabb az, hogy a kockázatvállalást, azt, hogy képesek legyünk hibázni ebben a folyamatban és ebből tanulni, ez a garanciája annak, hogy organikusan tudjon ez a fejlesztés végbe menni. Nem fogom most részletezni az egész tanulmányt, ajánlom figyelmükbe, de ebből látszik, hogy az alap, a legalsó szint és a legmasszívabb szint az emberek és azoknak a kommunikációs és egyeztetési kultúrája, de nagyon fontos a középréteg, a vezetés és a szervezeti összehangolás, különösen a közös nyelv meghatározása, hiszen itt rengeteg szereplőről beszélünk, és nem csak az egész szervezettel, hanem az összes résztvevővel kell folyamatosan kommunikálni, ami sokszor meg is haladja az erőinket, hogyha abban a hagyományos modellben gondolkozunk, ahol egy vezetés irányítja ezt a projektet. Nagyon fontos a kezdeményezések és az aktivitásoknak a jó harmonizálása, de a dolgok ott történnek meg, ahol az emberek valamit létrehoznak. A szervezeten belül nagyon sok mindennel kell összehangolni, és persze erre épül fel a jéghegynek a csúcsa, ami az adatok és a technológiát jelenti. Ez a tanulmány röviden összefoglalja azt, hogy mi a legnagyobb kockázat, hol tudunk legjobban elcsúszni, és azt gondolom, hogy ezeket a kockázatokat a Folio projekt nagyon szépen kezeli. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az emberek és a kultúra az elsődleges. A víziót, azt a csillagot, ami irányában megyünk, akkor is tartsuk fenn, hogyha közben rengeteg praktikus és gyakorlati kérdést kell megoldanunk. És ne veszítsük el azt az egyensúlyt, ami az innovációnk, az új ötletek bevezetése és a meglévő ökoszisztéma között, az infrastruktúra között feszül. Nagyon fontos, hogy el kell köteleződni a hosszú távú fenntarthatóság és a maraton iránt, hogy ne adjuk fel idő előtt azt a reményt, hogy eljuthatunk oda, hova szeretnénk. És hogyha megálmodtunk egy ilyen nagyon rendezett és számunkra beköltözhetőnek tűnő várost vagy egy szerkezetet, akkor nagyon fontos, hogy itt az egyes résztvevőknek megtartsuk a választás szabadságát. Akkor egészséges az ember, hogyha képes úgy kommunikálni, hogy meg is hallják és hallathatja a hangját. A kapcsolódás alapvető emberi szükséglet, a kapcsolódási lehetőségeket sehol se vágjuk el, hogy a szerepvállalás, a felelősség és a hozzájárulás lehetősége minden résztvevő számára adott legyen, és az ma már természetes, hogy az információkhoz való szabad hozzáférés az alap kell legyen bármiféle rendszerben. És a Folio ezeket az alapelveket tükrözi le, hogy amikor meghatározták és le is írták ebben a közösségben kollégáink a vezérelveket, akkor úgy fogalmaztak, hogy egy olyan együttműködést kell létrehozni, ami teljesen nyitott, bizalmon és tiszteleten alapul. A helyi döntéshozásokat támogassuk, ott olyan mechanizmus legyen, ahol lokálisan lehet meghatározni, hogy mi történjen. Fenntartható legyen ez a közösség és ökoszisztéma, és ebben természetesen mindenkinek egyenlőséget kell biztosítani minden közösségi partner számára, és azt a nyitottságot, hogy bármikor ebből kilépjen vagy belépjen. A szereplők száma rengeteg, ugye a felhasználókból indulunk ki, de a könyvtárak világán túl szeretnék mindenféle kulturális partnernek a platformot megnyitni. Az adatlétrehozók számosságát most nem is sorolnám, és ide tartoznak természetesen azok a szakemberek, akik a Jéghegynek a csúcsát, a technológiát, a szoftvert, illetve annak a támogatását adják. Egyébként ilyen dolgok léteznek, és a legjobb példája a világon a Wiki birodalom, a Wikidata, Wikimedia, Wikipédia, ahol ez a szabadság és ez a fajta struktúráltság, sok résztvevő, sok nyelv, sokfajta médium mind lehetséges. Tehát nem egy olyan dolgot célzunk meg, ami példanélküli a világon, hanem egy olyan dolgot szeretnénk elérni, ami a mi szektorunkban még, a kulturális szférában nem ilyen módon valósul meg. A legfontosabb az, hogy a létrejövő platform igazi erejét az adja, hogy a rajta kívül levők milyen módon tudják használni. Nem csak a benne résztvevők, hanem akik ehhez az egészhez kapcsolódni szeretnének. És a rövid bevezető után akkor térjünk rá arra, ami a mai előadás fő témája, hogy hol is tartunk ezeknek a megvalósításában. Az adatok és a technológia, ami a mi elsődleges feladatunk, mint informatikai szakemberek, szintén fontos, hogy nem csak informatikai és technológiai kérdés. Annak a meghatározása, hogy mik a prioritások, és hogyan, milyen dolgokat kötünk egymással össze, az igenis egy emberi kapcsolódás kérdése. Fontos, hogy értsük azokat az adatokat, amikről beszélünk, hogy ne csak zseniális adatmodelleket fejleszünk, miközben persze tudjuk, hogy nem mindenki meg kell tudnia, hogy a háttérben mi zajlik, de mégis azt, hogy mi történik egy szemantikus szinten, egy értelemszerű összekapcsolódás szintjén, azt a minden szereplőnek világosan kell látnia. Remek előadást fogunk hallani a networkshopon Drucker Györgytől abban a kérdésben, hogy a bizalmasság, a biztonság, az etikus adatkezelés milyen irányvonalakkal bír. De a legfontosabb, amit még itt kiemelnék, az az, hogy az adathordozás és az adatcsere lehetőségét támogatni kell feltétlenül, nem szabad elszigetelt silókat tovább építeni. A technológia az csak is úgy képzelhető el, hogy mint tudjuk, a végfelhasználóknak fejlesztjük, de velük együtt kell ezt megtenni. És ezt a folyamatot úgy kell támogatni, hogy a hatékonyság és a folyamatos egyre magasabb szintre lépés garantált legyen. És az innováció, ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy a beletett új érték és a meglévő értés, a szereplők értése és a meglévő ekoszisztéma, amihez igazodunk között meg kell teremteni az egyensúlyt. Egy példát mondok, ami nagyon konkrét könyvtáros példa. Két olyan ország van, ahol központilag bitframe-ben katalogizálnak, ugye Svédországban, és most már a kongresszusi könyvtár összes katalogizáló bitframe-ben katalogizál elsősorban, de ezeket természetesen az ökoszisztéma résztvevő számára át kell konvertálni általában markba, hogy ez érthető legyen. Tehát léphetünk egy szintet, de nagyon sokáig garantálni kell, talán az idők végezetéig, hogy ez olyan flexibilis legyen, hogy képes legyen kiszolgálni azt az ökoszisztémát, ami folyamatosan változik, de még sokáig körülötte lesz. Szóval az elmúlt 5 év avval telt, hogy ezt az informatikai részt, a technológiát és adatok struktúráját kialakítsuk, és lassan most jön az a rész, ahol könyvtárak költöznek be. És amiért néha elhanyagolódott az a fajta kommunikáció, amit én most annyira szeretnék hangsúlyozni, hogy az alapvető, az egész átállásnak az alfája és omegája, mert hogy nagyon rövidek voltak az idők, és természetesen az van, ahogy praktikus kérdéseket mindig meg kell oldani, és nagyon sok olyan rendszerfejlesztés történt, ahol a csatlakozó könyvtárak erőteljesen jelezték, hogy azt, amit ők megszoktak, és ami már most létezik a rendszereikbe, azt szeretnék továbbra is abban a formában megtartani. Mondok egy példát, hiába gondolkozunk entitás menedzsmentben és komplex névterek integrálásában, akár nem csak könyvtári, hanem kulturális szektort átívelően, hogyha a könyvtárosoknak fontos az, és ez abszolút tiszteletben kell tartani, hogy a márka autoritiket úgy és abban a formában szeretnék látni, ezt a kapcsolódást meg kell teremteni. És a fejlesztés elmúlt 5 évében nagyon sok ilyen igény volt. De ahhoz, hogy ne veszítsük el azt a néhány alappillért, amit kitűztünk a fejlesztés elején, egy erőteljesebb koncentráltság kell a vezetésben, és ezt vette észre a fólió, és az irányítási modelljét most olyan módon változtatta meg, hogy 3 nagyon jelentős tanácsot választ most. A közösségi tanácsot a múlt hónapban választottuk, 15 választott taggal, minden intézményből egy lehet maximum, akik képviselik az egész fejlesztésnek a stratégiai irányvonalát. És ez lebontva a termékre, a terméktanács felelős azért, hogy maga a termék összefüggéseiben és értelmezhetőségében megfelelő legyen, és a technológia és az informatikai lefordítás, pedig a technikai tanács végzi 15 választott taggal. Mire is kell figyelni arra, mire is kell figyelni, hogy az eredeti víziót ne veszítsük el? Ez volt az a 3 alappillér, amit a fólió megfogalmazott, a modularitás, hogy olyan apró egységek legyenek, amik könnyen tudnak egymáshoz alkalmazkodni, kommunikálni egymással, és munkafolyamatok alakíthatók ki tetszőlegesen. A flexibilitás a szereplők megválasztásában, akár a szállító, vagy akár üzemeltetés szempontjából, de mindenféle adatformátum és egyéb tekintetben is, és a bővíthetőség, hogy ez ne a könyvtári világ szélén végződjön egy lapos univerzumként. A legmodernebb technikai megoldásokat akarjuk alkalmazni, a legrobusztosabb, elsősorban nyílt forráskódú komponensekből építkezőleg. És így alakult ki az a fólió architektúra, amit már nagyon sokszor mutattam előadásokon, ahol a rétegek egymásra úgy épülnek, hogy a kommunikációs kapu, az okapi képes arra, hogy a sokfajta résztvevő, az adatok és a sokfajta mikroszervisz alapú modulok között megteremtse azt a kapcsolódást, amire szükség van. És ugyanez a modularitás fejeződik ki az OKP-ban is, ahol a intézményi hierarchiák, az intézmények egymás közötti együttműködése, kiadók bevonása és egyéb partnerek bevonása abszolút megvalósul. A RISER, a könyvtárközi kölcsönzés még extrémebb, hiszen ott rengeteg kapcsolódó rendszerhez kell értelemszerűen kapcsolódni és adatokat átadni, illetve azokhoz a logikákhoz, workflowkhoz is kapcsolódni, ami azokban a rendszerekben van. Úgyhogy ez egy még összetettebben érvényesülő. Azt tudom mondani, hogy ez a tapasztalat, ami az elmúlt 5 évben ennek kapcsán kialakult, csak megerősítette, hogy ez jó irányba halad. Mondanék egy egész konkrét megvalósítást, a elektronikus forrás menedzsmentet. Ez egy olyan modulja az OKP-nak, ami által azok a résztvevők, akiknek már van ilyenjük, be tudtak nagyon flexibilisen kapcsolódni. Az EBSCO az egyik olyan résztvevője ennek a fólió fejlesztésnek, aki nagyon dominánsan vett részt az első időszakban, neki már létezik egy ilyen szolgáltatása, és ezt minden további nélkül könnyedén tudta a fólió univerzumba integrálni. A német kollégák számára nagyon fontos volt, hogy egy saját natív fólió forrásmenedzsmentet hozzanak létre, és ezt meg is tették. Nagyon összetett funkcionalitással és nagyon szépen megszervezett rendszerben, és jó hír az, hogy Magyarországon a Mongoose Kft. Is a kultúrrendszerében ezt a modult minden további nélkül tudta integrálni. Az alapfelfogás itt is az, nyújts egy alapmegoldást a fólióban, ha nincs egy olyan rendszer a csatlakozó könyvtáraknak, amit erre a funkcióra használ, akkor használhassa ezt, de amennyiben már létező megoldása van, akkor a fólió legyen képes az avval való kommunikációra. Tehát ezt a nyitottságot, ezt a fajta építkezést azért is fontos hangsúlyozni, mert egy hosszú átmenetről beszélünk, amíg képes egy intézmény vagy intézményrendszer beköltözni ebbe a dologba, és itt meg kell hagyni azt a szabadságot, hogy akár hosszú távon, vagy akár örökre bizonyos komponenseket saját maga fejleszem, vagy saját maga illeszen ehhez. A német közösség egyébként mintaszerű, minden évben ünneplik azt a sprintet, amit abban az évben megtettek. Egy hónapja volt körülbelül az a negyedik fóliónapok, amit ők rendeznek, és itt az integető kollégák minden egyes szereplő felel egy szakterületért, ismeri azt, akár infrastruktúra szolgáltatás, akár könyvtárosi logika, és ezt nagyon szépen összefogja, és ez olyan erősen inspirálja az egész fólió közösséget, ami mintaszerű németes pontossággal dolgoznak a kollégák. Alap az adatok összekapcsolása, ezt már sokszor mutattam. Ez azért is fontos, mert a felhasználók nem csak egy konkrét dolgot keresnek, hanem szemantikus értelemszerű összefüggéseket, és megbízható kapcsolatokat keresnek. A könyvtár az a hiteles hely, ahova bizalommal fordulnak az emberek. Az az adott modell, amit a fólió és ezáltal a ReShare modul is használ, az egy Bitframe 2-höz nagyon közeli felépítésű modell, és képes arra, hogy különféle formátumokat, például Markot vagy Bitframe-et itt az ábrán, kapcsolni legyen képes erre. Az OKP még messzebb ment, és itt csak nagyon röviden, ez egy külön hosszú értést és időt igényelne, hogy ezt elmondjam, de a lényeg az, hogy egy gráf alapú általános tudásgráfból indultunk ki, ami dinamikusan bővíthető értékkészlettel rendelkezik, tripletekből, amely alanyállításból, kijelentésből áll. Nagyon lényeges az, hogy ez egy végtelenségig összekapcsolható állítássor az, hogyha egy igazán értelmes kijelentést akarunk tenni. Az, hogy igaz-e vagy hamis egy állítás, az ágnak nagyon késői szakaszában derült csak ki. Úgyhogy be kellett vezetnünk a quintupletet, ami a tripletet, a hármasságot, az alanyállítmány és tárgyat két dologgal egészíti ki. Az egyik a szelektor, ami megvalósítja azt, hogy a kijelentés maga egy adott dokumentumtípus által definiált vásznon hol helyezkedik el. Egyszerű példa egy kép, hogy a képen belül hol van, vagy egy film, hogy időben hol van ez elhelyezve. És a legfontosabb maga az életciklus, ami nem csak azt mondja meg, hogy a létrehozás ideje és az ágens ki és mi, hiszen nagyon fontos, hogy bárki állíthat bármit ebbe a rendszerbe, de tudnunk kell, hogy ki állítja és mi ennek az érvényessége. De a kijelentés érvényesség időtartamát is meghatározhatjuk, és a bizonyossági besorolást is. Mennyire megbízható ez az adat? Ez egy nagyon fontos. Képes ezáltal kezelni a versengő adatokat, a változatokat, az érvényesség időszakot, és a mindenkori formátumot is. Tehát az a nagy kihívás, amit eddig egy rendszer sem tudott megoldani, hogyha változik az adatcsere formátum, akkor az hogyan. Ez képes a korábbiakat is rekonstruálni, módosítás esetén természetesen mindig csak az éppen akkor érvényeseket, és tetszőleges adatformátumokat képes összekapcsolni, tehát nincs igazán korlátja. Annyira fontos a metaadatok kérdése, hogy rengeteg bizottság és konferencia foglalkozik vele. Itt röviden csak kettőre utalnék, az egyik, mind a kettő idén, a digitális ekoszisztémában hogy is állnak a metaadatok, ez egy nagyon fontos dolog, felvételen elérhető, hiszen minden online folyik most már egy éve, és az OCLC pedig egy tanulmányt írt erről, hogy mi a következő generációs metaadat, és folyamatosan 11 nyelven folytak most az értekezések, és annak lesz egy bemutatója nem sokára a napokban, úgyhogy akit ez érdekel, ajánlom a figyelmébe. Szóval még nagyon röviden az időm, most már csak egy-két percen maradt hátra, a ReShare-t nagyon gyorsan mutatnám be, ez egy könyvtárközi kölcsönzés modul, ami a forrás megosztás területén létrejövő átalakulást felhasználó központúvá teszi, együttműködésre készé, és sokfajta formátumot tud. Egymást átfedő hálózatok összekapcsolódása, azáltal lehetséges, hogy standardokra alapoz, nem kitüntetett protokollokat kezel. És ami a legfontosabb, talán, hogy közösségi tulajdonban levő. nem kell tudnom azt a végfelhasználó szempontjából, hogy én hol vagyok, és a megszerezni kívánt tárgy hol van, a discovery és a kiszolgás teljesen független, ezáltal lebont olyan korlátokat a konzorciumok és rendszerek között, ami egyébként létezik. Így épül fel a történet. Nagyon fontos azt látni, hogy a UX design, amit a Forio nagyon hangsúlyoz, nem csak egy olyan terület, ahol a maga kinézetet határozza meg, hanem az is, hogy milyen logika van, hogyan kapcsolódnak egymás a dolgok, azt is tükrözi. Itt vannak az alapító tagok, akik ezt fenntartják, tehát egy önfenntartó rendszer, közösségi tulajdonban levő önfenntartó rendszer, rengeteg taggal, és itt van az a UX dizájnos kinézet, ami a fólióra jellemző. Rudi, tudom, hogy egy percemből be kell fejezem, le is kerekítem a dolgot. A lényeg az, hogy a fólió megadja azt a szabadságot a szolgáltatók választásában. Itt a Kultó is képes szolgáltatni hostingot, supportot és implementációt is, illetve a könyvtárak közül, akiket bekereteztem, már ezen a rendszeren működnek, és nagyon jó hír, hogy két olyan könyvtár csatlakozik most a közösséghez, akik mindig is a élenjáróak voltak saját maguk is a fejlesztésekben. A Stanford University-n kb. 60 fejlesztő kollega hozta létre azokat a modulokat, amiknek a képe itt látható, és azt hiszem, hogy a WooFind-ot minden országban ismerik és alkalmazzák. Szóval itt vannak azok a linkek, ami lehet tájékozódni, és abban reménykedem, hogy a következő 30 évben, a Network Shock következő 30 évében évről évre be tudunk számolni arról a hármasságról, ami azáltal valósul meg, hogy a jog biztosítja számunkra azt az együttműködési platformot, ahol minden résztvevő egyenlő, ahol testvériesen tudunk úgy fejleszteni, hogy egymást támogatva létre tudunk hozni rendszereket, és ami a legfontosabb számunkra, hogy a szellemi életben az a szabadság, amire mindig is vágytunk, hogy mindenki kifejezhesse azt, ami az ő szíve ügye, az létrejön egy olyan demokratikus platformon, amit most megcéloztunk. Nagyon köszönöm azt is, hogy ebben már részt vesznek és támogatják ezt a folyamatot, de köszönöm a mai érdeklődést is.